No, hát szervusztok ismét, ez itt nem a Mandó Mondó, már majdnem azt mondtam, hanem a Hoodcast Live, a 8. Hoodcast Live-unk már. Itt van velem Kádas István, hőszerkesztő helyettesünk és két szerzőnk, Faragó Dani, valamint Kelemen Ricsi. Sziasztok!
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 Én pedig Földi Bence vagyok, ezt mindig elfelejtem mondani. És már van is 3 kommentelőnk. Sziasztok, szép estét, hello there! General Kenobi. Szervusztok! No, hát sok témánk van. Az a kérdés, hogy mivel kezdjünk? Kezdjünk el sorozatos témáinkkal, vagy kezdjünk könyvekkel, vagy játékokkal? Szavazzatok!
Tegye fel a kezét, aki nincs itt.
Ja. Jó, akkor kezdjünk a könyvekkel, mert Dani úgyse olvasott ezek közül semmit. Úgyhogy most igen. Csöndben itt ül majd egy negyed órát.
Milyen büszke, hogy egy könyvből hárommal. Hárommal egy könyvvel.
Ja. Szóval a köztársaság fénykora elindult. Most már tényleg. És eddig 3 regény jelent meg. Egy Charles Soule-tól, egy Justina Ireland-től, és egy Claudia Gray-től.
A két képregény sorozat.
Meg már elindult a két képregény sorozat, a High Republic és a High Republic Adventures.
Meg az Insider novellák.
Ja, meg az Insider novellák. Meg, jó, hát visszamehetünk egészen a Galaxy's Edge Adventures, hogy milyen, mi volt annak a játéknak a címe. De mindegy, szóval, hogy a VR játékhoz, ami az első olyan volt, amiben kaptunk High Republic érában játszódó részt. Szóval, hát nyilván most kicsit spoileresek leszünk, igyekszünk nem nagyon.
Kicsit, igen.
Mivel kezdjük?
Most már el lehet rendelni magyarul is a Jerik fényét, úgyhogy kicsi kiadó oldalán most már hamarosan magyarul is lehet olvasni.
Igen, május, azt hiszem május valami.
Igen.
10-20-an valamennyi a tervezett megjelenési dátum, aztán majd meglátjuk, hogy itt a
Ez azért te haladni fognak, tehát erre akkora igény lehet már remélhetőleg.
Hát igen, csak ki tudja, hogy mondjuk a járványhelyzet meg hasonlók az ebbe bekavar-e. Köszi Attila, Tales from Galaxy's Edge. Igen.
Ja, mert ő játszott is vele, tehát így könnyű.
Igen, így könnyű. Igen, az volt a VR játék. Szóval kezdjük a Jedik fényével? Azt ti olvastátok, Ricsi meg is, nem?
Igen. Így van.
Hát akkor átadjuk a terepet Danival.
Hogy beszélünk róla spoileresen? Szerintem, amit gyorsan egy olyan...
Spoilermentesen.
Spoilermentesen, igen, igen. De gyorsan le kell szólni, szerintem a legelején, mert nyilván nem pont a mi olvasóink, hallgatóinknál, de nagyon sok helyen lehet látni, hogy folyamatosan hasonlítják össze az Old Republic-kal, hogy miért nem azt folytatják, mert hogy ez biztos csak rossz, mert hogy azok a könyvek mások voltak. De nem, egy teljesen totálisan más éra, ami mellett amúgy van valami fajta légkoszállásság a kánonban továbbra is. Tehát, hogy nem kell a kettő között, mint egy körtét meg a banánt hasonlítjuk össze, tehát még annyi sincs, hogy az almával hasonlítanánk össze. Tehát teljesen más, több ezer év van a két éra között, egészen más. Inkább jobban lehet összehasonlítani a bajlós árnyaknak a történésével, meg az előtte játszódó évtizedekkel. Tehát ezt szerintem előtt lesz szögezni, mert csalódik az ember, hogyha olyan dolgot vár, mint ami a Kotorban talán. Tehát, hogy de teljesen friss éra, és nagyon, nagyon kidolgozták a kvázi látványvilágot úgy, hogy a könyvben ezt nem látjuk, csak a borítón a képet. Azt is ugye rosszul, mint amit Ricsivel megszebbeséltük, vagy a hibásan. Tehát a leírásban is érződik az, hogy itt ki van dolgozva, hogy hogy néz ki egy űrhajó, miért más ez az űrhajó, mint amit a bajósárnában láttunk, miért teljesen új, miért más a technológia, miért más a bakta helyzete, stb. Tehát nagyon szépen, alaposan, részletesen ki van dolgozva egy olyan éra, ami még fejletlenebb az első részhez képest. És más.
Így van, egyetértek, ez a technológiás rész nekem kifejezetten tetszett, hogyha például csak a Kotorral vagy az Old Republic időszakkal a legendák vonatkozásában összehasonlítjuk a filmeknek az időszakát. Egy-két ilyen vizualitáson kívül igazából technológiában nem volt olyan nagyon túlságosan sok különbség. Tehát amit a filmekben láttunk, annak a jelentős része a legendákbeli Old Republicban már ugyanabban a formában létezett, vagy legalábbis valami ahhoz nagyon hasonló formában. Itt viszont vannak különbségek, még akkor is, hogyha csak 200 év távlatáról beszélünk, vannak bizonyos technológiák, amik még nem egészen úgy működnek, mint ahogyan azt mi a filmekből megismerhetjük. Ez nekem kifejezetten tetszett egyébként.
Sőt, szinte az összes technológia valamivel fejletlenebb, tehát mit tudom én, radarrendszerek, űrhajók, stb. Tehát amivel én legalábbis találkoztam, mindegyiknél valamivel egy fokkal talán fejletlenebb.
Részben meg, ami szerintem nekem nagyon tetszett, ez annyira nem olyan spoileres, de hogy nagyon Jedikre kialakított járművek vannak, akár hajók, akár szárfüli járművek, ami tök jó dolog, hogy ezt kihasználták, hogy valóban például egy Jedinek az a jó, hogyha kevésbé elektronikus a jármű, több benne a mechanika, hogy tudja az erővel lekapcsolni a dolgokat, a műszereket. Tehát tök jó. És valóban, és miért ne, ha neki gyártanak, akkor ne a számítógép legyen benne erős, hanem a gombok, amiket lehet távolról irányítani. Meg a fénykart használatra is ki vannak találva a dolgot. Tehát szerintem ez egy nagyon ügyes húzás volt, hogy ha ekkora Jedi rend ugye még magasztosabb, mint az első részben, akkor még inkább vannak neki kialakított technológiai
eszközeik. Tök jó, hogy ezt az űrhajót hozott föl, mert ez valamennyire reflektál az új reményre is, ugye, ahol az Obi-Wan szelleme rászól Luke-ra, hogy hát kapcsolt ki azt a izét, hagyatkozz az erőre.
Hát igen, igen.
Ezó berendezés, tehát, hogy akkoriban, tehát a köztársaság fénykorában ez egy úgymond normál ügymenet volt, hogy az erőt sokkal inkább használták az ilyen bevetéseken is.
És nagyon kreatívan van megcsinálva ez az egész a könyvben, például a Light of the Jedi-ban, meg hát az Into the Dark-ban is volt például Vector, ami nekem egyébként az egyik kedvenc hajóm lett a regényből. Nagyon kreatívan oldották meg azt, hogy különböző Jediknek kicsit egyedi is legyen a dolog, tehát hogy ez sem nagy spoiler igazából, tehát hogy például a vektorok ugye úgy működnek, hogy a fénykard az olyan benne, mint egy kulcs. Tehát, hogy bele kell helyezni egy foglalatba a fénykardot, és csak akkor tudják használni a hajót. Ez nekem például nagyon tetszett, egy ilyen nagyon kis érdekes apróság.
Hát ez olyan, mint a fegyverrendszer is, nem?
Szerintem az csak a szárazföldi járműnél volt úgy.
Lehet.
Ez olyan ez a Jedi fénykard behelyezés, mint a mostani modern autóknál, ahol effektíve kulcs már nincs, csak egy ilyen kis kártyaszerű valami, amivel amúgy nyitod is a rendszert, megzárod, lezárod az autót, és akkor azt kell egy ilyen lyukba behelyezni, és úgy tudod a motort elindítani, úgyhogy ez egy a mostani technológiára is reflektál valamennyire. De ugye tök érdekes, hogy azt mondták, hogy ez így a van némi hasonlóság úgymond a amerikai pionírok korával, amikor ugye felfedezték kvázi az amerikai kontinenst, vagy legalábbis az Egyesült Államok mai területét a telepesek. És hogy ott viszont azért az is olyan 200-300 évvel ezelőtt játszódik, mint a mostani korunk, és hát azért a technológiai különbség az szerintem így a köztársaság fénykora meg a Skywalker korszak között azért kisebb. De
hát meg szerintem másban is, tehát én nem látom, jó, nyilván látjuk, hogy valóban van, akik oda mennek újra kezdeni, de én azért nem látom annyira durván más galaxis, mint amit megismerhettünk. Tehát azért jó perenvidék, mert minden, de elég sok minden megvan már.
Hát elég sok minden megvan, de egyébként meg annyiban tényleg más, hogy a külső peremvidék legalábbis a köztársaság szempontjából egy még nem behódoltatott terület, mondjuk. Tehát tényleg még élnek ott emberek, mint ahogy éltek mondjuk indiánok is a nyugati területeken Amerikában, de mondjuk ez a fajta konfliktus ez nem annyira van meg, mint ott az indiánokkal. Na mindegy, szóval van némi hasonlóság, meg némi különbség is nyilván. Összességében a Jedik... Mi ez?
Jedikről beszéljünk egy picit, ha már mégiscsak arról szól a... Hát már bocs, hogy közbevágtam, de azért mégiscsak ez az Iránat talán a legfontosabb hozamány, hogy itt vannak Jedik, és sok Jedi van, és azért sok-sok jól kidolgozott karakter. Tehát akár a padawanok között, akár a mesterek között, trollok között, nagyon sok oldalú és sok rítő Jedi rend. Tehát nyilván az Aval Kriszt a legismertebb, hiszen azért ő van rápakolva egy csomó promóanyagra, mindenhová, de mellett azért elég sok egyéb érdekes szereplő, szerető karakter alakult ki, és egy nagyon izgalmas rendet látunk. Picit más, mint az első részben. Ugye vannak nagymesterek a tanácsban, több is, nem csak Yoda. Amúgy a tanács az többnyire hasonló, mint a most, vannak is olyan alakok, akik már későbbi szerepelnek még a filmben. Na mindegy, és emellett ugye a Wayseeker, amiről te is írtál, meg az nagyon izgalmas, hogy vannak olyan zsenik, akik ugye ott adják kvázi a rendnek a hivatalos szárját, és elmegy magának felfedően az útját. Tehát egy picit másabb a Jedi rend.
Ilyen útkereső.
Igen, meg ugye vannak Jedi enklávék a peremvidékeken, ami egy kis önálló templom, kis önálló közösség. Tehát ez is egy picit olyan másabb, de mégis nagyon érződik, hogy nagyon Jedi benne.
Igen, egyetértek egyértelműen. Nagyon-nagyon sok jó karakter. Én úgy voltam vele, hogy számomra ezen áll, vagy bukik ez az egész High Republic, vagy köztársaság fénykora, hogy a karakterek mennyire lesznek jók, de szerintem nincsen okunk panaszra, mert igazából talán egy kedvencet nem is tudnék mondani, mert annyira jól kidolgozott szinte mindenki, aki egy kicsit nagyobb reflektorfényt kap, akár csak Avar Chris, mint ahogy mondtad, de a többiek is, Elzárman, akkor Belzettifár, Skir, Keith Trenis, annyira...
Rész Silas.
Mondjuk igen, vele még annyit nem találkoztam, még az Into the Dark, meg az elején járok, de igen, egyébként ő is nagyon érdekes.
Hát ő Istvánnak lehet nagy kedvence, tekintve, hogy egy ilyen levéltáros bölcsész figura, aki a talandokat, azt inkább...
Már csak azt hiányzik, hogy csísz legyen.
Igen.
Na igen, már csak azt hiányzik.
De tök jó, hogy a Jedik ennyire sokfélék. Tehát, hogy
igen.
Ugye eddig nagyjából azt kaptuk, hogy a előzmény trilógia korában nagy harcosok, a klasszikus trilógia korában meg ugye a harc senkit nem tesz nagyjá, tehát ezek a visszahúzódó remeték kvázi. És most meg ugye tényleg a köztársaság fénykora az a Jedik fénykora is talán.
Igen.
És tényleg nagyon sokféle karakter van, legalábbis akikkel én találkoztam már, az is nagyon sokféle volt, és tök jó. Beszéljünk egy kicsit a Starlight Beaconről, mert ez egy tök érdekes vállalkozás. Még nem olvastam mindent én se ezek közül a regények közül, én csak a Test of Courage-ot olvastam a Justin Ireland-től, ez a bátorság próba, vagy valami ilyesmi lehet nem majd olvastam. A címe. És de hogy egyébként meg azért azt már lehet tudni a Starlight Beaconről, hogy ez egy közös vállalkozása a köztársaságnak és a Jediknek, és akkor van egy olyan része, amit a Jedik felügyelnek, meg van egy olyan része, amit a köztársaság, és hogy mind a kettő ad kvázi egy vezetőt ehhez az egészhez, ha jól értem.
Ebből legtöbbet a képregényből láthattunk, a Kevin Scott féle képregényből, ott aktívan működik már ez az egész, és ott az is nagyon tetszik, az a Marunak hívják, ugye, Ricsi, aki ugye gyakorlatilag élő számítógépként használja az erőt, és akkor úgy minden, tehát gyakorlatilag ő az összekötők is, mint a nem tudom...
Lobot?
Nem, mint valami kis, nem is tudom... Erőérték egy IT support, tehát valami, nem tudom, aki...
Ilyen dispatcher jelleggel.
Igen. De nagyon érdekes, hogy ezt hogy oldják meg, erőérzékenyek az ilyen távkommunikációt, meg akármit, meg hirtelen adatgyűjtést. Hát, ott látjuk működés közben ezt, hogy mennyire fontos mindent összekötő tud.
Yeah. Nem tudom, így a regényekről külön még beszéljünk-e, vagy a képregényekről.
Én még annyit hozzátennék, hogy én ugye olvastam már most a High Republic Adventures-t is az első két számát, ugye szerdán jött ki a második, és én azon is meglepődtem egyébként, hogy tök jó. Tehát ugye az IDW képregénye inkább gyerekeknek szoktak szólni, és igazából ez is, mert olyan témákat boncolgat, meg olyan tanulsága van, ami inkább ilyen gyerekeknek szóló, vagy olyan általánosabb dolgok, viszont nagyon helyén kezeli a dolgokat, és nagyon éretten kezeli azokat a témákat, amiket boncolgat szerintem, meg a rajzok is nagyon szépek benne, nem ez a hagyományos Star Wars Adventures, és kicsit ilyen rajzfilmes, lebutított rajzok vannak benne, hanem nagyon szép kidolgozott az egész, szóval... művészetileg is egy értékes dologról van szó, úgyhogy nekem nagyon tetszik, egy kellemes csalódás volt.
Igen,
ez is.
Ezt írja a Daniel Jose Older, aki kvázi ilyen önként felkent marketingesként TikTok videókkal, meg hasonlókkal népszerűsíti ezt az egészet, szerintem zseniális. Én a Twitteren követem, hatalmas figura a fickó. És hát ebbe szerepel egy ilyen orvos, kvázi orvos Jedi, a Bucket of Blood.
Yeah. Úgy nevezi magát.
Vérvödrök, kvázi, vagy vérrel teli vödrök. Ez zseniális.
Tehát igen, és akkor az nagyon jó volt, az pont a szerdán kijött részben volt, amikor ugye, amikor meg harcolni kell, akkor meg panaszkodik végig, hogy mennyire nem szeret harcolni, meg mennyire nincs hozzászokva, mivel orvos Jedi, és akkor a végén a padavánok kérdezik tőle, hogy de akkor miért hívod magad véres vödörnek, hogyha nem szeretsz harcolni, hogy hát azért, mert hogy az a feladatom, hogy bent tartsam az emberekben a vért, nem azt, hogy kiszedjem belőle.
Hatalmas, tehát a Daniel Jose Older eddig melyik volt az a könyve? A Végső dobás? És hát az többünknek se tetszett a szerkesztőségben, úgy emlékszem, vagy legalábbis hát nem volt egy nagy dolog, de ehhez képest meg tényleg ezzel a képregénnyel is, meg amit amúgy mutat magából a fickó így a közösségi médiában, hát egy hatalmas figura. És azért érdekes a Buckets of Blood karaktere még, mert ez a Daniel Jose Older, ő mentősként dolgozott korábban. Nem tudom, azt tudtátok-e? Ja, és valószínűleg ez arra az életszakaszára is egy utalás, úgymond, hogy volt egy ilyen életszakasza. Úgyhogy ez is tök jó dolog szerintem. Amit mondtál, Ricsi, hogy mennyire érdekes, hogy hát elvileg gyerekeknek szánt sztori, de ahhoz képest tök jó mondani valója van. Én ezt a Test of Courage-nél is ezt éreztem, azt hiszem, azt te is olvastad.
Igen, olvastam.
Tehát nekem például az nagyon tetszett, jó, a sztori az nem egy nagy cucc, tehát hogy tényleg nem is az a lényeg talán ebben a regényben, hanem tényleg az, hogy milyen lélektani folyamatok játszódnak le tizenéves kvázi gyerekekben, hogyan dolgoznak föl gyászt, vagy hogyan dolgozzák föl azt, hogyha gondok akadnak az életükben, és hát ebben a regényben ismerjük meg Vernestra Rvo karakterét, ő a lila hajú, zöld bőrű, vagy hát ilyen
fordítva.
Nem? Vagy lehet, hogy fordítva.
Nem, 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 lilahajú
zöldbőrű kis Jedi lány, aki így, akinek meg például a saját lelki folyamataiban az nehéz feldolgoznia, hogy a korosztályából mindenkinél hamarabb lett Jedi lovag. Tehát, hogy ő egy ilyen hatalmas nagy tehetségnek van kikiáltva, és akikkel összekerült ebben a regényben, hát kvázi neki kell vigyáznia rájuk. És van egy padavan is a csapatban, őt is próbálja hát nyilván terelgetni, de hát tekintve, hogy ő is nemrég lett lovag, ezért eléggé bizonytalan, hogy mit is kell, meg hogy. Na mindegy, összességében nekem nagyon tetszett ez a regény is.
Érdekes, mert az Into the Dark-ban is ugye a lelki folyamatokon nagyon nagy a hangsúlyot, meg ugye akit kiemelnék, én a Command Vitus mestert, aki és az egész, hogy egy gyászt, hogy egy Jedi hogy dolgozhatja fel a gyászt, tök érdekes, hogy egy Jedinek lehet-e gyászolnia, illik-e gyászolnia, szabad-e, vagy az már gonosz. Tehát az egész dilemma, és ez is egy ifjúsági regény gyakorlatilag, és ott is ennyire erősen. Központi igen, kérdés gyakorlatilag.
Egy korosztályjal idősebbeknek szól, mint a Test of Courage. Amit még a Test of Courage-ból el szeretnék mondani, az a fényostor. Erről Jég Attilának volt egy tök jó cikke nemrég, a Zero.hu-n. Tök érdekes, hogy ezt így a legendákból visszaemelték, bár máshogy működik egy kicsit, mert ez csak ilyen olyan, mint egy ilyen karikásos tor, tehát nem ez a sokágú, mint a legendákban volt, de meg az is érdekes, hogy lehet kapcsolgatni, hogy most akkor ilyen rendes fénykartként használod, vagy fényes torként, úgyhogy ez is egy tök jó megoldás.
Picit beszélünk még szerintem az antagonistákról, tehát a drengirekről, meg a nihilekről, mert szerintem bármennyire féltünk akár, mondjuk főleg a nihilek kapcsán látjuk, hogy azért nagyon komoly antagonisták lettek. főleg a March on Row, aki egy, vagy Markion, vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Markion Row, aki egy igazi, különleges Star Wars gonosz lett.
Nekem szerintem az egyik kedvencem lesz. Én nagyon-nagyon elégedett voltam azzal, ahogy ott manipulálta a Nihilnek a különböző ágait, és amit a Jedik fényének a végén összehozott, szerintem az valami zseniális volt. Teljesen megelevenedett előttem minden, amit csinált. Nagyon-nagyon jó volt. Szól megint hozta a formáját igazából. Így tudnám leginkább leírni.
Igen, talán az ilyen ravasz, számító, és nem is tudom, körmönfont gonoszok jobban ütnek, vagy sokkal tartósabbak, mint ezek az egyszerű kis brutális vérszomjas akárkik. Vannak én is a Star Wars-ban, nem egy, de...
Hát, az a helyzet, hogy a rajongótábort, ha megnézzük, hogy ki milyen gonoszt kedvel, és melyiknek van a legnagyobb népszerűsége, akkor általában Darth Vader szokott jönni, aki azért valljuk be, hogy eléggé egydimenziós gonosz. Tehát, hogy az a kedvenc Vader jelenete sokaknak, hogy széljek a szabolja alá.
Ja, mondjuk ez is igaz, igen.
Az ilyen gondolkodósabb gonoszok, azok nem annyira szoktak bejönni az embereknek.
Hát Palpatine pedig milyen népszerű.
Igen. Na mindegy, ez érdekes. És a drengirek, mert én tőlük féltem igazán, hogy hát
figyelj!
Szerű. Ezek.
Most úgy is akarom, hogy ez egy ütös spoiler-ezek, amit ő nem olvasolta minden, de azért szerintem sikerült ijesztőnek lenni a drengireknek. Amit eddig találkozunk vele, a képregényben is találkoztunk vele, azért hagyja azzal azt a rép. Ez kicsit fura, hogy úgy gondol az emberekre, mint tudom én, illetve, hogy hús, és megeszi. Tehát ez kicsit olyan, nem tudom, olyan szárolt idegennek tűnik nekem, de amúgy azt hozzák, hogy egy nagyon ijesztő és nagyon sötét csoport. Akit egyszerűen alig bírsz elpusztítani, jó, mondjuk nyilván a Jedikkel kell szemben nézni, azért van nekik is már a saját oldalukon, azért mellettük egy-két dolog, de azért valóban nagyon kemény, és főleg ez a sötétség, hogy a Jedik most találkoznak hosszú után először olyan elemi sötétséggel. Elemi és kifejezetten gonosz és koncentrált sötétséggel, és nem olyanok, mint a, mit tudom én, egyéb ilyen erőérzékeny növények, vagy akár, van benne egy kicsit, hanem ténylegesen őszintén gorosz, és ilyen hódításra törekvő embertől idegen csoport, ami
ijesztő lehet. És kapcsolódnak az erő révén a különböző egyedekén, azt olvastam még így az előzetes kiszivárgott infókban, vagy legalábbis interjúkban, meg ilyesmikben, mint ezt mondták volna.
De mondom, van a jelenet, hogy a drengirek felbukkannak, azért megijed tőle az ember, hogy most ezekkel, hogy mit lehet ezekkel kezdeni.
Hát igen, és arra leszek kíváncsi, hogy lesz ebből az, hogy tehát a filmek idejére nem ismerjük őket, ugye egyedül a Snoke-nak van.
Snoke-i ott kertészelik. Igen.
A Snoke-nak van belőlük, ez a Rise of Kylo Ren-ben van, nem?
Aha, igen,
hogy ott és később derült, hogy az a támaszpont, ahol ők kertészkedik, ahol korábban a drengirek. Hát, igen. Hogy is mondjam, erősen jelen voltak.
Egyébként én még ugye, ahogy mondtam, még az elején járok, hát annyira nem nagyon az elején, ugye negyedénél járok az Into the Dark-nak a századik oldal után olyan 120 körül, és itt ugye még konkrétan a drengirekkel nem találkoztak, viszont volt egy jelenet, amikor egy ilyen látomása volt a két felnőtt Jedinek, a Orlának és a másiknak, úgyhogy gondolom, hogy annak is köze lehet a drengirekhez, vagy legalábbis a belőlük áradó sötétséghez mindenképpen, és nekem már csak ez is nagyon tetszik, hogy milyen lélektani hatásuk van a körülöttük lévő élőlényekre, és főleg a Jedikre, az, hogy mennyire mélyen kapcsolódnak az erőnek a sötét oldalához. Ez nekem nagyon tetszik, és egy plusz réteget hozzáad, egy ilyen pszichológiai réteget az egészhez, ami által még félelmetesebb az egész szerintem. Meg ott az egész hangulata annak az állomásnak, amikor ott vannak, egy olyan bajós az egész, hogy nem is tudom, és egy ilyen nagyon hátborzongató az egész. Nekem az nagyon tetszik.
Bajós
árnyak. Azt nem teljesen értelek, hogy ezt nyilván most, tehát nem mi kezdtük el spoilerezni, hogy ebben drengirek lesznek meg minden, mert ezt már a StarWars.com-on azt mondja, hogy videóba kirakták. Kb. A regény megjelenése után nem sokkal, tehát hogy kicsit fura volt, és kezelték, de hát...
Nem, hát az drengirekről már beszéltek az elejétől kezdve, tehát biztos volt, hogy az első három regény valamelyikében lesznek, tehát az szerintem már így nem spoiler igazából.
Hát meg igazából ugye előre belengedték, hogy hogy a két fő ellenfele az Érának a kezdetekben az a Nihil és a Drengir lesz, a Jedik fényében volt a Nihil, akkor most az Into the Darknál ugye eleve az volt a szinopszis, hogy kint reked egy csapat az űrben, tehát ott most a Nihil kicsit nehezebben kapcsolható be, tehát valószínűsíthetőbb volt, hogy akkor itt fog bejönni ez a másik ilyen horrorisztikusabb hangvételű dolog, legalábbis szerintem azért ki lehetett következtetni.
Jó. Összességében várjuk a folytatást, gondolom. Ugye nyáron jönnek.
Június.
Hát,
Igen, valamelyik évet is nyári hónap.
Igen, akkor jön majd a Kevin Scottnak például a regénye, meg az Older is ír egyet, az olyan ifjúsági. Annak én már például olvastam is az első fejezetét, azt hiszem.
Ja, mert az benne volt a Test of Courage-nek a végén.
Így van. Igen. Úgyhogy az is izgalmas lesz majd. Jó, akkor szerintem lépjünk tovább, hogy Dani is szóhoz jusson. Beszéljünk egy kicsit a játékokról akkor, mert az meg viszont pont a Dani terepe. Hát elég sok minden történt a közelmúltban így a játékok frontján. Az első és legfontosabb talán ezek közül, hogy a Lucasfilm Games úgymond újra alakult, és így a különböző licenc kezeléseket azt ők fogják intézni, ha jól értem.
Igen. Hát eredetileg Lucasfilm Games-nél befutott.
Igen. A LucasArts. Az előzménye.
Igen. Tehát ez ugyanaz a cég, amiről beszélünk, az a játékokkal foglalkozott. Ezt ugye Lucas alapította 82-ben, ma volt. És igazából 90 vagy 91 körül nevezték át LucasArts-nak, és akkor kezdtek Star Wars játékkal foglalkozni, előtte nem is csinálták egyáltalán.
Igen, milyen?
Inkább kalandjátékokkal foglalkozni.
Volt valami majmos játékok.
Igen, meg inkább ilyen point and click kalandjátékok voltak.
Ilyen játéktermi cuccok, meg ilyesmik.
Igen, meg majd a Star Wars játékok is a Lucasfilm Games idején. Csak ilyen árkázos játéktermi volt, de azt még más cégek csinálták, tehát ők igazából 90-től foglalkoznak Star Wars-szal, mert akkor szállt hozzájuk vissza a jog. Raktól számítva az Arts. Ezt már mindenki ismeri, az a sárga, aranyemberes logó, lila elbetűvel. És hát onnantól kezdve az egy külön éra.
Az első aranykor, mondhatni.
Mondhatni, igen, tehát a videójátékoknak is egy aranykora, ugye ez már a 90-es évekről beszélünk. Hát a LucasArts olyasmiket csinált, mint az X-Wing, TIE Fighter, Jedi Knight, és még sorolhatnám. És csupa olyan játékot, ami aztán magát az ipart is kicsit folyamatosan változtatta, mint minden akkoriban, mi a LucasArts-től kikerült. És hát igazából most valamilyen szinten ezt a vonalat akarják tovább vinni. Nem véletlenül az eredeti nevet választották, tehát a Lucasfilm Games. Egy kicsit utána néztem különben, akit kijelöltek a lányvállalat élére, Douglas Riley. Ő még való 2006 körül került a LucasArts-hoz, mint pénzügyi vezető. Tudom, ez a folyamatosan ott volt a cégnél, és még az átmeneti időszakban is, amikor 2013-tól máig ugye nem volt semmi.
Hát akkorra már csak ilyen pár ember maradt a cégben.
Igen, de ő volt az, aki folyamatosan a licenszel és a franchise-zal foglalkozott. Aha. Amikor az EA csinálta, vagy amikor a mobil játékok készültek. Tehát ő mindig az volt az ember, aki ott volt a háttérben, és azok azt mondta, a videójátékoknál foglalkozott. Most őt nevezték ki vezetőnek, tehát olyas valaki, aki már mindig is ezzel foglalkozott. Úgyhogy ez szerintem elég izgalmas, mert a másik azt, hogy mint tudjuk, már be is jelentettek néhány új játékot.
Így van. Hát nyílt világúval kezdtek.
Az igen, és a jelentés. Másnap már be is jelentették, hogy a Ubisoftnak készült nyílt világú játék, ami számomra külön izgalmas, mert mindig is valami ilyesmire vágytam, hogy egy nyílt világú Star Wars játék legyen.
Nagyon sokan vágytunk ilyenre.
Igen.
Úgyhogy...
hát eddig még nem jött össze senkinek, mert nekifutott már LucasArts, és nekifutott már az EA is, aztán mindegyik a törölve lett.
És volt is cikkünk arról, hogy mi például milyen helyszínekbe, korokba, sztorikba gondolkodnánk a Ubisoft helyében, aztán majd meglátjuk nyilván.
Hát aztán majd meglátjuk. Amit arról röviden elmondanék, az a, hogy kik csinálják a Ubisoftnak, ugye a Ubisoftnak nagyon sokféle stúdió van, az a svéd eredetű Massive csinálja, aki eddig leginkább a Division játékokkal foglalkoztak, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt a játékot.
Én nem játszottam
le. Hát az igazából egy taktikai open-world shooter, egy ilyen apokaliptikus New Yorkba, vírus után, vírus járvány után. Igen. Ami sokkal durvább, mint ami most van.
Ha várt ki a végét,
hanem az, hogy ők saját játékmotorral dolgoznak, tehát nem saját fejlesztésű, és ezzel készül az új Star Wars játék is, ezt már mondták.
De az a motor alapvetően nem nyílt világra van kitalálva, nem? Vagy az nyílt világú?
Hát a Division-höz készítették, ami nyílt világú, de utána készültek olyan játékokhoz is, mint egy South Park játék, meg egy Starlink nevű űrutazós játék, tehát a motor elég flexibilis, azt mondta.
Aha.
Nagyon sok mindenre lehetne használni, tehát nem csak open world-re. Hát sejtésem szerint, amire ők használják, az nagyon fog hasonlítani a Division-re, csak Star Wars köntösbe, de nem tudjuk. Én kíváncsi vagyok.
Többiek, mennyire várjátok ezt a nyílt világot?
Hát én nagyon szeretem a Star Wars játékokat, igazából amióta van számítógépem, azóta játszok Star Wars játékokkal, tehát nyilvánvalóan nagyon, meg hát a Ubisoftnak a nyílt világú játékait is nagyon szeretem, főleg a régi Assassin's Creed-eket, azokkal nagyon-nagyon sokat játszottam, nagyon szerettem a történetét is, szóval nekem eléggé komoly elvárásaim vannak, hogyha mondhatok ilyet, de igazából nekem már az is valamennyire elég lenne, hogyha lenne egy ilyen idézőjelesen egy sablon Ubisoftos nyílt világú játék, ami Star Wars köntösben lenne, és mondjuk a jobbik fajta, tehát mondjuk aminek van egy jó sztoria, és mondjuk nem olyan tartalom van benne, hogy tele van szórva az egész térkép mindenféle összegyűjthető cuccal, amit a harmadik után megun az ember, de mégis az OCD miatt össze kell szedni az egészet. Úgyhogy így legyen megfelelő. Igen, az valószínűleg is kíthető. Tehát, hogy legyen észszerű mennyiségű tartalom benne, ami nem túlságosan repetitív, és legyen egy épkézláb történet, meg egy jó nagy bejárható terület. Én csak egyet szeretnék.
Hát én annyira nem vagyok oda annyira, hogy jobban tudom azt, amikor van egy egyenes út, azon kell végigmenni, és ez a klasszikus Fallen Order-es minta, de hát lehet, hogy mert fölöttem elment az idő, és még itt a régi típusú játékokat vagyok szokva, úgyhogy de kíváncsi várok, és nyilván, hogy ha alkalmas eszközöm lesz rá, akkor játszani fogok rajta. Yeah. Azt nem tudjuk, nem, hogy milyen, tehát nyilván gondolom a konzoloknál már az új generáció sokra fog jönni, PC-re már biztos a legjobbakra.
Hát szinte biztos, hogy új generációs konzolra jön ki, mert most kezdik fejleszteni. Erősen kétlem, hogy PS4 meg Xbox már lefejlesztik. Ezt készülöm.
Szomorúan hallom.
Azt, akinek konzol...
PS4 tulajként.
Vásárolhat.
Ez nem hangzik jól. Akkor ne is jöjjél. Na, este jön még azért más is.
Jön még?
Hát a másik ilyen nagyobb bejelentés, ami már tényleg official, az a Hunters volt. És ezt a Zynga?
A Zynga csinálja, igen.
És ez mobilra jön meg Nintendo Switchre. És pár nappal azelőtt volt egyébként egy pletyka, hogy jön egy shooter. Úgyhogy gondolom ez az. Nem tudom, hogy ez a...
Az az EA.
Vagy az EA-s pletyka volt?
Hát, az EA, az más.
Hát az fura lenne, hogy két shooter is jön együtt,
de mondjuk nem mások. Ez a Hunters, ez nem shooter.
Hát itt is lőni kell majd. Na.
Lőni kell, de hát lesznek benne fénykardos karakterek. Ez egy átlátos PvP. Tehát így felállnak egymásra szembe, és akkor leülik egymást.
Olyan, mint a Force Arena volt?
Olyan. Hát szerintem azt másolják most.
De hát ez egy ilyen kis projekt alapvetően. Tehát
ez kicsit, persze.
Mobilon a metron legyek 3-12 éves, és akkor odaértél Újpest központba.
Meg Switch-e is jön, nem?
Azt hiszem, igen.
Kifejezetten a Nintendo Live-on mutatták be.
Igen. És ami official, az így ennyi. Igazából, mert hát még...
Meg a Lego Star
Wars. Jó, meg a Lego Star Wars, de az meg nem friss bejelentés.
Az már.
Illetve, hogy portolják a Republic Commandót.
Igen.
Konzolokra. Ugye?
Ja, meg igen. Is.
Meg, igen.
Igen, tehát új konzolra.
Hát igen. Yes. Szóval igazából ennyi, ami hivatalos bejelentés, de hát azért halljuk, hogy vagy hát pletykák vannak arról, hogy azért jön még más is, lesz ugye ez a shooter játék az EA-től állítólag, meg hát állítólag. Ugye a Fallen Order franchise alakulásáról is ugye volt, arról hivatalos bejelentés is volt, de ugye ezt nem tudjuk, hogy mikor, meg hogy lesz ennek valamilyen szintű folytatása, de hát azt mondhatjuk talán, hogy egy ilyen újabb aranykor jön talán a Star Wars játékok terén. Legalábbis játékmennyiségben mindenképp aztán hát igen, meglátjuk, az, milyen lesz.
Csak az IE mostantól kezdve. Igen. Tehát nem ők egyedül, és akkor ők olyat csinálnak, amilyet.
Hanem az ő licencük meddig tart hivatosan?
Az 23-ig.
23-ig.
Tehát,
tehát utána jöhet a hát többiek, a más.
Eleve ez a Ubisoft-os játék is annál előbb, én nem hiszem, hogy jön, mert igen. Most kezdik el, hát ez még legalább 3-4 évre elkészült. Aztán ki tudja.
És aztán ki tudja, hogy más fejlesztő
cégek
is beszállnak-e majd.
Nem lepne meg, ha mit tudom, házalnának a Activision-nél is akár bárkinél. Sony-nál.
Akár. Na hát, hátha. Igazából nagyon sokféle játékfajta van, amire a Star Wars rá lehet húzni, úgyhogy...
Így van, és hát a legjobb példa a LucasArts-nak a portfóliója, hiszen Mario
Nézőfagyból
van
egy Star Wars. Így van. És lehet, hogy azt fogják most megint lekopizni kvázi, hogy lesz, tudom én, stratégiai, meg hasonló játékok is.
Például.
Jó van. Játékokat szerintem kipipáltuk. Hát vannak még ilyen apróbb híreink, pletykáink. Sorozatokról beszéljünk egy kicsit. Hát itt teljes káosz van igazából. Ugye most, hogy kvázi hivatalos sorozatos hírek nem nagyon jönnek, így az ilyen pletykagyártó gépezetek azok igencsak beindultak, hogy legyen kattintás. Hivatalos hírünk annyi van, hogy még forog a Book of Boba Fett, és így körülbelül ennyi.
Meg hogy a Bad Batch 4.
Igen, meg az, hogy az május 4. De hát azt azért lehetett sejteni valójában.
Meg a Kenobi is forog már, azt hiszem.
Hát
elvileg. Mint hogyha lettek volna már ilyen szetfotók.
Az nem az Andor
volt? Az is volt, de Kenobi is volt szerintem.
Az Andor volt elvileg, de az is lehet, hogy használják részben ugyanazt a szettet, tehát hogy azt majd meglátjuk. Hát ilyen crossover pletykák vannak leginkább, hogy ki miben fog szerepelni. Hát itt van minden, tehát, hogy Ahsoka fog szerepelni az Andorban, ami mondjuk realitás lenne is akár, ugye a két Fulcrum, vagy Fulcrum. Van olyan is, hogy a Kenobi fog szerepelni az Andorban. Van olyan is, hogy ami szerintem jó lenne, ugye az eredeti terv állítólag az volt, hogy a Cara Dune lesz az egyik főszereplője a Rangers of the New Republic-nak. Hát ugye ezt az ismert okok miatt már valószínűleg nem így lesz. És Hera Syndullát pletykálják most például, hogy ő lesz.
Aminek én nagyon-nagyon drukkolok. Igen. Főleg, hogy most mennyire fut azért Hérának. Tehát a Rebels karakterek közül, jó, Thrawn nem trollom most ide, de amúgy Héra futaná leginkább. Nézzük csak meg, hogy a Squadrons-ba kulcs szerepe van, az Alphabet trilógiában, egy egész trilógiában, most még több szerepe van az új könyvben, amúgy elárulom, most jelent meg éppen a Victory Sprite-ot, ott nagyon fontos szereplő már Héra. Tehát, hogy valahogy az Endor utáni időszak egyik kulcsszereplőjévé válik az új kutatásában Héra, ezért ki kell használni.
Ez viszont, hogyha a Héra tényleg szerepel a Rangers of the New Republic-ban, akkor abba az irányba viszi el talán a sztorit, hogy akkor a pilóták lesznek a rangerek inkább.
Hát mondjuk nem tudom, tehát Héra már jóval több, mint pilóta most már, tábornokként vezet.
Hát jó, katonai vezető, de hát
hatalmas egységet.
Mégis alapvetően a légi adászathoz ért az leginkább.
Nekem egyébként, amikor bejelentették először a sorozatot, és megjelent ez a logó, nekem egyből az ugrott be, hogy majd a pilóták.
Igen, az ilyen Top Gun jellegű logó volt.
Jó lenne. Visszatérnem, felejtett le pilóni megint. Na hát akkor most esély volt.
Igen, a farkas farmeres fickó. Jó. Nem hát tudom, hogy...
Kenobi ott volt a pletyka még egyelőre, ugye, hogy új hogy női karaktert castingolta, ugye a trónok harcás.
Igen.
Fú, hogy hívják azt a csajt?
Indira Varma,
hogy ő szerepel ne benne, egyedül is vettem szerepben.
Állítólag a nő terhes, úgyhogy az nem tudom, hogy mennyire fogja befolyásolni a dolgot. Legalábbis láttam valami ilyen megjegyzést valahol. Egyébként simán lehet, hogy mókepezik, és akkor igazából mindegy.
Aha.
Vagy terhes karaktert is játszhatok el.
Az is lehet.
Egyébként.
Egy szegény Tatooine terhes asszonykal megment.
Vagy egy fiatal Smith Skywalker.
Egy fiatal Smith Skywalker. De hogy
egyébként arcra
meg tudnak mondani.
Valami izébe, ilyen flashbackbe, vagy hasonlóba. Mondjuk egy véderes flashbackben. Nem lenne talán hülyeség. Vagy valami olyan nyomot talál. Hát, na mindegy, a Kenobi nagyon
rejti, az egész Anakin benne, meg mit tudom én. Tényleg, ugye mi egy szerkezősében találgattunk rengeteget, hogy mi lehet, hogy lehet, de hát tiszta káotikus az egész. Hogy
most az egy jó hosszú hozzászólás lánc volt.
Igen.
Igen.
Hogy most mi lesz, hogy oldják meg ezt az Anakint is, valóban tényleg flashbackek, vagy fognak találkozni személyesen Vaderrel, még akkor a negyedik rész előtt valami, hát ez tök rejtély.
Hát, vagy csak mentálisan lesz valami összecsapásuk, az is lehet, hogy az erőn keresztül.
Hát igen.
A franc se tudja, mert igazából nehéz lenne úgy megoldani, hogy a real time-ban valami összecsapás köztük, hogy az a negyedik részt ne nagyon befolyásolja. Igazából ez a problémakör, de hát csak megoldják majd valahogy.
Nyilván sokat szenvedtek ezzel a Kenobival, hogy valami sztorit csináljanak, ami leköti a nézőket, meg mit tudom én.
Igen, nem az adóhatóságokkal való küzdelem és a kaktuszpálinka főzés.
Hát igen, jó, a Kenobi regény is nagyon jó példa, hogy lehet jó sztorit csinálni Kenobinak erről az érájáról, de lehet, hogy az, hogy az ilyen nagyon, hát az valóban egy kis közösség életét látjuk abból, és az nem elég már ennek az akciószomjazó tévés közönségnek.
Pont ezt akartam én is mondani amúgy, hogy a Kenobi regény az szerintem egy tökéletes példája annak, hogy lehet erről jó sztorit csinálni. Az viszont igaz, hogy valószínűleg nem lenne a leglátványosabb, meg eseménydúsabb az egész, mert viszont vannak benne pillanatok, amikor ami szerintem azért elég látványos is lehet.
Jó, de abból indulunk ki, hogy a Mando se volt minden pillanatában akciódús, akkor azért jó, hát mondjuk volt is panaszkodás, hogy miért nem történik semmi.
Na jó, de igen, ez meg itt ráadásul főleg inkább emberek közötti kapcsolatokra épül leginkább a történetnek a jelentős része. Tehát ennek a kis közösségnek az alakulása, és ugye van ez a fickó, aki már a nevekre nem emlékszek annyira belőle, aki úgy át akarja várni a többi telepest azért, hogy megvegyék az ő termékét, és akkor ebből kialakul egy egész nagy konfliktus a telepesek és a bucka lakók között, amit Obi-Wan próbál úgy megoldani, hogy ne lepleződjön le, hogy ő egy Jedi valójában. Aztán ez igazából így könyvben olvasva nagyon érdekes volt, meg a karakterek nagyon jól meg voltak írva. Kérdés, hogy mennyire lenne érdekes az, hogy mondjuk epizódokon keresztül mondjuk a végét, meg egy-két jelenetet kivéve csak azt nézni az ember, hogy a szereplők beszélgetnek egymással.
Egy szobában, vagy a sivatagban.
Egy kantinban, vagy nem, ilyen bevásárló központszerű, kantinszerű létesítményben, azt mondta, hogy játszódik.
Igen, Angkorhatban volt, azt hiszem, a jelentős része.
Nem, mellette valami, hiszem, egy kis külön, még kisebb telepe volt annál, úgy emlékszem. De ez nem egy olyan eseménydús környék amúgy.
Nem, meg tényleg leginkább így az emberi kapcsolatokra és azoknak az alakulására volt kihegyezve a dolog, amiatt volt érdekes. Nem azért, mert annyira ilyen akciódús lett volna. Az volt benne izgalmas, hogy vajon melyik karakternek mi lesz a lépése, a következő lépése arra, ami éppen történt.
Hát olyan motivációk az eléggé későn derülnek, hogy na majd valójában ki mit rejteget. Tehát ez is jól néz ki filmben is, hogy kinek mi a vajon füle mögött, és amikor abszolút pozitív hősnek, hiszen lehet, hogy mégis olyan tiszta jó, és mit más, meg lehet, hogy mégis, tehát hogy ezt nagyon jól megcsinálta, mivel szerintem egy legjobb írók közé sorolom ott az SV körében, de ez a része is jól néz ki, csak akkor kicsit a politikai drámáknak, meg ezeknek a stílusához kell visszamenni, hogy tényleg ki az intrikus, ki mit csinál, kinek milyen háttér izéje vannak, nem tudom azt, hogy néz ki Star Wars filmként.
Meg lehet oldani, ugye azt látjuk már, vagy legalábbis lehet sejteni, hogy azért most kicsit különböző műfajú lesznek ezek a sorozatok. Tehát a Andorról azt tudjuk, hogy egy ilyen game thriller jellegű lesz, ami hát azért eléggé elütt az eddigi Star Wars vonától. Lehet, hogy a Kenobi is egy tök más dolog lesz. Ugye az, amit tudunk, hogy ez egy ilyen párrészes széria lesz, és kész. Tehát, hogy nem egy ilyen folytatásos történet, úgyhogy egy kerek egész fogunk kapni.
Ez a crossoverek, mert ugye Filemikinek volt egy ilyen kreatív megfogalmazása, ugye mint a Mandoverzum ugye a hat utánra, hogy a Zsiványverzum, vagy a Zsivány 1-esből a 4 előtti sztorikra. Hát nem tudom, mennyire fogják összekötni, úgyhogy a Kenobit, a Bad Batch-et, a Szólót, meg az Andort, mennyire fognak egy fogják, meg a Rebelt egy, tehát egy crossover karakterekkel egybeszésülni, nem tudom.
Lenne benne ráció egyébként szerintem. Viszont így a regénnyel kapcsolatban azért nem feltétlenül érdemes hasonlítgatni, még egy kicsit visszatérve az előzőre, mert szerintem az alapján, amit eddig tudunk, már csak Vader feltűnése miatt sem hiszem, ja, hogy ahhoz hasonló lesz. Tehát szerintem attól valami merőben különböző lesz, mint amit a regényben láttunk.
Igen. Lehet, hogy ezért sem Kenobi lett a film, a sorozat címe, hanem Obi-Wan Kenobi, hogy még jobban megkülönböztessék a kettőt.
Igen. Jó, szerintem most így ezek a sorozatos hírekkel, pletykákkal. Jaj, nem, még egy valami. Az Andor. Hát elég sok klikvadász oldal lehozta az IMDb alapján, hogy George Lucas 2 epizódot ír az Andorhoz, visszatért a mester, stb. Hát egyrészt a visszatérése már a Szólóban megtörtént, ahol hát lényegében rendezett egy apró jelenetet, amikor ott a Kira és a Szóló a Falcon gardróbjában összekavarodik egy kicsit, azt ő vagy ott ő mondott bizonyos dolgokat, hogy mi, hogy legyen. Na mindegy. Hát el kell keseríteni az embereket, nem valószínű, hogy George Lucas íróként visszatér a Andor írói székébe, mert ez úgy szokott történni, ahogy ez történt mondjuk a Skywalker kora esetében is, hogy az ilyen egyrészt az univerzum kreátorait felszokták tüntetni íróként adott esetben, vagy legalábbis úgy, hogy az ő történetén alapul ez a, azt hiszem ki volt írva a
mindennél ott van, minden Star Wars kanál ott van szerintem, mindenről szereplős.
Illetve a Skywalker koránál a Trevorrow-t is feltüntették az írói között, mert hogy ugye ő is dolgozott a forgatókönyvben, más kérdés, hogy nem sok ötletek került végül be. De...
Meg azt hiszem, hogy a 7-nél is a Toy Story íróját, tehát akit Lucas kért még először fel, hogy írjon forgatókönyvet.
Igen. Ennek egyébként a Trevorrow esetében voltak erről cikkek, és ott arról volt szó, hogy ennek ilyen jogi okai vannak egyébként, hogy kvázi kötelező feltüntetni, tehát az ilyen forgatókönyvírók céhe, meg hasonló szervezetek miatt van ez az egész. Tehát valószínű, hogy az Andor esetében is ez a helyzet, én nem tudom azt elképzelni, hogy George Lucas csak két epizód erejéig mondjuk visszatérne íróként, úgyhogy ennyi. Az IMDb-t pedig nem kell azért hivatalos forrásként tekinteni, mert ott azért furcsa dolgok meg tudnak jelenni. Azt hiszem, a Matt Smith-t is fölírták anno a 9-nél, tehát hogy
igen, ő nagyon sokáig találgatás volt, hogy ő benne lesz a filmben. Voltak mindenféle vad teóriák, hogy majd a fiatal Palpatine lesz, meg mit tudom én.
Igen, igen, de hogy az IMDb azt hiszem őt is feltüntette jó sokáig. Aztán nyilván lekerült.
Meg amíg Andor, azt nem tudom mennyire sikkadt el, hogy a két úrról most nem tudjuk, hogy most ő mi lesz, hogy lesz, benne lesz, nem lesz benne. Mert nem nagyon mondták a szereplők közösen a Csudikot.
A Csudik azt mondta, hogy volt nyilatkozata, hogy egyelőre nem szerepel, tehát valószínűleg később fog.
Hát reméljük.
Még az is lehet, hogy az is benne lesz, vagy benne lehet valamikor, hogy találkoznak.
Finálé, a végén megjelenik.
Igen, ha jól megy a sorozat, akkor szerintem szinte a Zsivány egyesig el lehet vinni, tehát tehát, hogyha hosszú, több évados sztori, akkor van benne potenciál. És hát sőt, nyilván
párhuzamosan.
Hát még akár az is.
Néha. Most nyilván a többi Andor szereplő mit csinál közben, még Andorék a Zsivány egyes. Tehát értem, mint ahogy futott együtt a Clone Wars 7. évad, meg a Sith-ek bosszúja, tudott egy ilyen párhuzamosságot is meg lehet csinálni.
Akár. Na mindegy, szóval a K2 valószínűleg lesz azért az a Csudiknak a szavaiból. Ez derül ki. Azt írja Jég Attila, hogy képregényből derül ki. Egyébként Cassian programozza át.
Ez Adventures-os képregény?
Nem tudom, egy különálló sztori lehetett.
Tudom, csak mostanában böngészgettem mostanában, hogy milyen... Ja nem, tényleg van egy ilyen, hogy K2SO and Cassian Andor Adventure, igen, vagy valami ilyesmi. Tényleg, igen, igaza van.
Brigi B. pedig azt írja, hogy ő örülne, ha több évadot is megélne. És egyébként szerintem. Tehát azért ugye Tony Gilroy ennek a fő kolomposa ennek az egész projektnek, és például én az általa csinált Bourne filmeket, azokat bírtam. Tehát ezek az ilyen igazi egyszer, hát akár többször is nézős, de hogy ez az igazi jó kalandos game story, ami ilyen felturbozott James Bond, vagy nem tudom, meg egy kicsit gondolkodósabb azért. Furmányosabb dolog. Jó, van még két kisebb témánk. Az egyik, az friss. Hát ezeket utólag írtam bele, úgyhogy...
Ja, erre nem készültünk. Többire se szerintem, de arról készülhettünk volna.
Ne áruld el a kulisszatit. Szóval az egyik, az egy mai hír az adás felvétel napjáról. Nick Frost nevű brit színész egy podcastban mesélt arról, egy ilyen nagy darab fickó, hogy felajánlottak neki egy szerepet valamelyik Star Wars filmben, de nem vállalta végül el, mert szar lett volna a fizetés, és neki hegytetnie kell a családját, és egyébként hozzátett még egy mondatot, ami alapján szerintem az egész csak egy poénkodás lehetett, hogy mivel szereti a Star Wars, nem akarta a saját csúnya képét nézni benne. Ez inkább szerintem egy ilyen poén volt, valószínűleg valami olyasmi lehetett, hogy nem ért rá, vagy tényleg nem akart ezt így, nem akart ebbe így belemenni. Mert hát a pénz önmagában biztos, hogy egy nehezen védhető érv, hogy kevés pénz lett volna, mert onnantól kezdve, hogy valaki szerepel egy Star Wars-ban, azért pláne úgymond ilyen félig meddig befutott színészként, mert azért Nick Frostot azért sok mindenben láthattuk már eddig. Hát onnantól azért még inkább megnő az ember ázsiója, hírneve, és további filmszerepeket is kaphat, meg hát azért celebration-ökre, convention-ökre járhat, ahol azért komoly bevételeket lehet összeszedni.
Ja, meg volt az a hír is, hogy tényleg most értem, hogy Tom Holland is meghallgatáson volt párkörig ide filmszerepére.
Filmszerepére ment, és borzasztó volt. Saját bevallása szerint is borzasztó volt.
Elvileg, igen, elröhögte magát.
Igen, elröhögte magát, mert valaki BB-8-et utánozta egy eljátszott jelenetben, és azt nem bírta megállni rövegés nélkül.
Van ilyen. Jó, hát ez a Nick Frost story, ez egy ilyen rövid kis történet volt, és a végére hagyjuk, ami szerintem sokaknak nem annyira öröm hír, de szerintem nekünk mindannyiunknak igen, hogy Rian Johnson trilógiája továbbra is on.
Ja, igen. Igen.
Csak hát nem tudjuk, hogy mikor lesz ideje majd ezzel foglalkozni.
Hát jó sokára egyenlőnyűz kérdért még.
Igen, azért eléggé be van táblázva, a saját projektjei is vannak meg, hát azért valószínűleg a Lucasfilm is úgy van vele, hogy ez a nagy rajongói utálat, ami őt éri, ez valamennyire csillapodjon, és biztos, hogy fog, mert az előzmény trilógia mai megítélése erre egy tök jó példa.
Ennek azt nézzük, hogy most úgy néz ki, hogy 23-ban jön a Zsiványosztag, valószínűleg 25 az a Waititi filmje már, tehát 27 a legkorábbi. Azt meg azért elég messze van még.
Igen. Polc Máté írja, hogy Rickson vigyorog. Miért vigyorog, Rickson?
Jó a társaság.
A másik érdekesség még Rian Johnson-tól, hogy arról is beszélt, hogy ugye ő minden filmje forgatásán egy Leica analóg géppel szokott fotózgatni filmre, és ez az utolsó Jerricknél is így volt, és állítólag valahol azt nyilatkozta, hogy az ilyen forgatási fotóiból terben volt már egy album, és hogy ez sincs elfeledve, tehát hogy lesz majd egy ilyen. Ez azért is fontos, mert az egyik magyar szereplőt, Nemes Zoét lefotózta, és ez a fotó annó, hát az én közben járásomra került be a magyar sajtóba, de hogy valószínűleg akkor ez is akár szerepelhet. Hát
meg ugye a Kerry Fisherről az utolsó filmes forgatási fotók lesznek akkor itt.
Így van. Meg hát tényleg rengeteg zseriális fotót lőtt a forgatás alatt, ugye egy csomót már kiposztolt ide-oda, tehát ez például egy tök jó dolog szerintem, hogy lesz majd egy ilyen. Azért ilyen nem szokott lenni. Ilyen filmes Star Wars-os könyv, úgyhogy ha majd jön, akkor ez valószínűleg egy ilyen instant buy lesz. Az, hogy jön a trilógia, többiek, mit szóltak?
De nekem ez egy nagyon pozitív dolog. Nekem talán az új Star Wars filmek közül mindenképp az utolsó Jedik a kedvencem, de igazából az összes közül is egy előkelő helyet foglal el nálam. Nekem az a film nagyon tetszett. Majd napig is nagyon tetszik.
Neked a Skywalker kora tetszett nagyon még egy.
Is.
De nem úgy volt, hogy te azt raktad az új trilógia legjobbjának?
Hát jó, de azóta eltelt több, mint egy év, azóta érdelődtek bennem a dolgok. Most egy második. Az Ébredő erőnél továbbra is jobbnak tartom, de összességében azt mondom, hogy az utolsó Jedik azért... Na.
Azért na. Most vesztettél 600 leiratkozót a YouTube csatornádon, de hát ez van.
Nem, egyébként még tavaly valamikor, talán tavasszal, vagy nem is tudom mikor csináltam egy olyan videót, amiben csak a Skywalker szágának a filmjeit rangsoroltam, és ott is már
előbbre raktam.
Igen, ráadásul második helyre raktam a Birodalom visszavág után, úgyhogy már ott nagyon kinyithattam az emberek zsebében a bicskát. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, mert egy nagyon kreatív és nagyon újító filmesnek tartom őt, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy üres festővászonnal mit fog kezdeni tényleg olyan karakterekkel, akiket ő talál ki, olyan környezetben, amit ő talál ki, és egy teljesen olyan történetben, ami független mindentől, és teljes egészében azt csinálhat, amit akar. Ez szerintem nagyon érdekes.
Hát igen, mert a 8-nál azért eléggé megkötötte ő a kezét Abrams. Hát annyira, tehát ez, hogy meg kell magyarázni, Luke miért nincs, miért van eltűnve. Meg egy csomó minden olyan volt, amivel egyszer neki valamit kezdeni kellett.
Hát Snoke-kal kezdett. Ugye?
A Snoke-kal kezdett, igen.
Meg eleve.
Nehéz helyzet volt.
Nem, egyébként tényleg, tehát, hogy ez, és ahhoz képest is szerintem egy jó filmet csinált.
Meg eleve neki azért is nehéz dolga volt azzal, hogy valamit újítson is az utolsó Jedikkel, mert ugye olyan karakterekről volt szó, akik már megalapozottak voltak, és akikről már volt egy percepciója a nézőnek. Ezért igazából, hogyha valami olyat akart velük csinálni, ami tényleg új és friss, akkor az igazából okvetlenül azt érte el vele, hogy valakinek ne tetszen, mint ahogy leginkább Luke Skywalkerrel volt ez. Itt viszont ugye egy teljesen új lehetőségei vannak, és mindenféle prekoncepció nélkül ülhet majd le az ember megnézni, hiszen nincsen előre támasztott elvárása, hogy én már pedig ettől a karaktertől ezt akarom látni, mert minden teljesen új lesz.
Igen. Fontos még elmondani ennél a Ryan Johnson trilógiánál, hogy az eredeti bejelentés szerint az első film, ezt ő is írja, meg talán rendezi is, de ebben már nem vagyok teljesen biztos, de valószínűleg igen, viszont a trilógiát egészében ő találja ki. Tehát nem az lesz, mint a záró trilógiánál, hogy minden rendben. Hát igen, igen. Tehát, hogy lesz egy egységes koncepció, amit majd a végrehajtásban elvileg követni fognak. Tehát, hogy ez is egy tök fontos.
Mert hiányzott a záró trilógián, ez látszott azért, hogy ez hiányzott a koncepció.
Úgyhogy ez szerintem fontos. A másik fontos még, hogy hát újból és újból felmerült, hogy hát biztos, hogy a Lucasfilm kirúgja, vagy kirúgta már Ryan Johnsont, és hát amikor kijött ez a nyilatkozata, amit egy írónőnek tett egyébként egy interjúban, hogy továbbra is terve van ez a dolog, akkor én a Zero.hu-n összeszedtem ennek a kronológiáját, hogy mik voltak a hivatalos infók ezzel kapcsolatban, hol reppentek fel először ezek a pletykák, hogy kirúgták, meg hasonlók, és igazából újból és újból az volt megerősítve hivatalos forrásokból, vagy tőle, vagy máshonnan, hogy ez már pedig továbbra is terve van, és ugye hát nem volt olyan Lucasfilm bejelentés sem, mint a Benioff Weiss párosnál, hogy hát akkor cső. Úgyhogy ez nem volt megalapozott a pletyka, na, csak ennyit akarok mondani.
Ja, nyilván tök újkor az eleszmény, de azon mosolyogtam el, hogy elgondolkozom, hogy hogyan lehetne még jobban Ryan Johnsonnak ezt a réteget, hogy már magára hargítani, egy revan filmmel mondjuk.
Ajaj.
Revan trilógia, és teljesen más lesz.
Knights of the Old Republic written by Ryan Johnson, azért megnézném a reakciókat egy ilyen hírre. Nem lenne szép.
Kemény lenne. De én egyébként nekem az az erős gyanúm, hogy az inkább a Skywalkerek utáni érában fog játszódni. Valószínűleg az első ilyen Star Wars alkotásként. Meglátjuk. Mármint így nagyon messze mondjuk a Skywalker kora után, mert azért ott szerintem biztos lesz, ami közvetlenül utána egy kicsit túlnyúlik a tigra.
Hát majd mikor kellően megöregszik Daisy Ridley, hogy lehessen már ő az idős bölcsmester az új trilógiában, akkor majd jön majd a tizedik rész.
Ja. Jó. Többiek? Dani, te még nem mondtál semmit a Ryan Johnson trilógia kapcsán.
Én is hasonlóra vagyok, mint a Kicsi, hogy szerintem az utolsó Jediket inkább azért utálták, mert nem szerették már, hogy hát, hogy ugye olyan karakterekről van szó, amit már mindenki ismer, meg van egy sztória, amit már hallottunk a legendákban is, meg hogy igazodni kellett a JJ-hez, ami neki úgymond nem sikerült igazából, nem annyira.
Viszont sokak szerint jobb irányba
vitt. Igen, más irányba mentem, mint a JJ, aztán a 9. visszament az ébredőrőhöz, és én is azért adok neki egy esélyt, mert hogy most majd tiszta napra indulhatjuk.
Meg hát azért az eddigi filmes munkássága alapján azért tényleg ő egy igazán jó filmes. Tehát mondjuk a Törbe ejtve, ami egy ilyen tipikus whodunit film, ismerjük a műfajt ezer éve, és mégis egy olyan filmet tudott összerakni, amit itt tök élvezetes volt nézni, és egy ilyen tök jó hangulata volt az egésznek, nem ez az unalomig ismert Agatha Christie
vagy Poirot. Egy újabb Sherlock Holmes, vagy egy újabb Poirot, tehát
igen.
Szerintem ez egy nagyon jó sikerült filmje volt.
És az is lesz, annak is lesz folytatása például, úgyhogy ezért se lesz ideje Star Wars-szal foglalkozni. Jó.
Én még annyit tennék hozzá ehhez a dologhoz, hogy nekem nagyon tetszik az, hogyha ilyen kreatív, tehát tényleg ilyen kreatív és újító szemléletű embereket engednek a Star Warshoz, és olyan projektekben, ami tényleg nem kapcsolódik semmi máshoz, hanem tényleg teljesen egy üres vászon. Én szerintem ez a legjobb dolog, amit most tehetnek filmek terén egyébként, és én ezért várom nagyon például Taikának a filmjét is, mert róla is ugyanezt el lehet mondani szerintem. Én az ő filmjeit is nagyon szeretem a stílusát, a humorát, szóval arra is nagyon kíváncsi leszek egyébként. Ő vele is hasonló véleményen vagyok, mint Rian Johnsonnal, és hát ugye ő is eléggé megosztó, például a Ragnarök miatt, azt is sokan nem szerették.
Pedig milyen jó film.
Igen, nagyon.
Ezt még úgy is, hogy a Thor karakterét imádom, egyedül a Marvelből még úgyis szerintem nagyon jó volt. És egyébként arról meg azt lehet sejteni, hogy inkább a múltban fog játszódni ott a Jedik hajnalával.
Igen, ugye a kép alakján, amit kiraktak a bejelentés mellé.
Igen, igen, igen. Jó, szerintem már akkor majd csukjuk be a bótot. Váci Krisztiánt köszöntjük ezúttal is. 20.59-kor írta, hogy hát azt hiszi, hogy lekéste, mint Vader a Tantív 4 indulását. Hát ez van. De vissza lehet majd nézni, hallgatni, meg minden. Nagyon szépen köszönjük, hogy 2 hónap kihagyás után is velünk tartottatok egy újabb Hutcast live-ra. Ha támogatnátok a munkánkat, akkor látogassatok el a zero.hu/támogatás oldalra, ahol minden erre vonatkozó infót összeszedtünk nektek. És hát figyeljük tovább a híreket, aztán majd valamikor lesz megint Hutcast Live, hogyha már lesz annyi minden, amiről lehet beszélni. Addig is, jók legyetek, és sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok. Sziasztok.